Szeretnék arra kitérni, hogy én is a Széchenyi István Egyetem hallgatója voltam nem is olyan régen. A villamosmérnöki karon villamosmérnöki tudományokat hallgattam. Nagy örömömre szolgál és hatalmas megtiszteltetés itt volt diáktársak, tanárok és most már kollégák előtt előadni a mai napon. Igazából három dologról szeretnék beszélni. A jövő tartalomtovábbítási trendjeiről, illetve a médiafogyasztási trendekről, amik formálni fogják ezt az iparágat. Másodszorra azokról a vonzatokról, azokról a negatív vonzatokról, amik ennek a velejárói, harmadszor pedig egy megoldást szeretnék prezentálni, amiről Létvágygeresztőnek annyit mondanék, hogy Amerikában most már nagyon érdekes folyamatok figyelhetők meg a műsorszórással kapcsolatban, az internetes adattovábbítással szemben, mivel van egy Netflix nevű cég, akinek 20 millió előfizetője van Amerikában, és egy ezzel párhuzamosan, vagy ez mellett, vagy ennek folyamányaként egy másik jelenség is zajlik az Amerikai Egyesült Államokban, ez ott érezhető leginkább egyelőre. Az emberek vágják el a coax kábelt, szóval a kábel előfizetéseket mondják le, és az interneten keresztül veszik igénybe a tartalomszolgáltatásokat. Bevezetőnek ennyit gondoltam, és akkor gyakorlatilag csapjunk is a húrok közé, mai nap minden a videóról fog szólni. A legfontosabb médiafogyasztási trend az, hogy az online videóra gyakorlatilag lehetőség van különböző eszközökön ezt megtekinteni. Ugye a tartalom marad a jövőben is a király, a legfontosabb, hogy az embereket számukra releváns, érdekes tartalmakkal szolgáljuk ki, ugye mindenki azt szeretné nézni, ami számára érdekes. Egy nagyon érdekes cikket olvastam ezzel kapcsolatban a minap, ami gyakorlatilag azt ecsetelte, hogy nem is a tartalom a lényeg, hanem az emberek a különböző sztorikra kíváncsiak, amelyek más emberekkel történnek meg, és ezen belül is arra kíváncsiak az emberek, akik hozzá hasonló, azokra a sztorikra, amik velük hozzájuk hasonló emberekkel történnek meg, illetve olyan emberekkel, akikre ők hasonlítani szeretnének. Éppen ezért például a sporttartalom a hősiesség iránti igényt próbálja ilyen módon kielégíteni, legalábbis így tudat alatt. Például egy krimi sorozat, például a Columbo ezzel szemben ugye a kíváncsiság utáni vágyat, illetve a leleményességet próbálja meg ilyen módon kielégíteni, egy vígjáték pedig az, hogy az ember a társaság középpontja vagy az, vagy pedig az szeretne lenni. Ezzel kapcsolatban, mivel ugye videóról beszélünk, én hoztam videós tartalmakat, mintha minden igaz, el is fogok tudni indítani. Az a lényeg, vissza is mennék ide, az a lényeg, és még egyszer mondanám, hogy a tartalom marad a jövőben is a király, teljesen mindegy, milyen technológiával juttatjuk el az emberek felé a tartalmakat, legalábbis nekik, a nagy részüknek ez mindegy, az a lényeg, hogy megfelelő minőségű és érdekes tartalom legyen ez. A második trend, amit ki lehet emelni, az az, hogy az emberek a különböző eszközökön szeretnék elérni ezeket a tartalmakat. Ugye manapság már több eszköz áll rendelkezésre az, hogy az emberek a tartalmakat megtekintsék. Azon kívül, hogy az eszközökön meg lehet nézni a tartalmakat, ez mélységet is tud adni gyakorlatilag a néző élménynek azzal, hogy mondjuk egy televíziót nézek, de mondjuk egy okostelefonon keresztül megtekintek további kapcsolódó információkat ahhoz a tartalomhoz vonatkozóan, mert ugye erre alkalmasabb, mint a televízió távirányító mondjuk. És akkor ezzel kapcsolatban is hoztam egy videót az új képernyőkkel kapcsolatban. Ez 2014-ből egy forgatókönyv. Thank you. videóban látható volt, ugye, hogy olyan képernyők lehetségesek a jövőben, hogy a mindennapi életünkben szerepet fognak kapni, amire a mai nap még nem is gondolunk, például a különböző tükrök, vagy az íróasztalnak a lapja, úgyhogy új lehetőségek lesznek a tartalom megtekintésével kapcsolatban, és egyébként aki a sorok között olvasott az egész videó, arra volt kihelyezve, hogy a 2014-es futballvilágbajnokságot Svédország fogja nyerni, ezt se megerősíteni, se cáfolni, nem tudom. A harmadik trend, ami ma látszik a tartalom médiafogyasztásban, az, hogy a digitális fiatalok, a digitális korban született fiatalok kezdenek felnőni. Hát őket az jellemzi legjobban, hogy orkán erejű zenét hallgatnak tanulás közben, és intuitív módon nagyon könnyen képesek mindenféle digitális kütyüt elsajátítani a használatukat, illetve hát a számítógépes világban is ugye otthon vannak. Sokkal inkább otthon, mint azok az emberek, ugye, akik nem ebbe a világba születtek bele, és utólag tanulták meg. Én szeretném most őket is bemutatni egy rövid videóval. Szóval gyakorlatilag nagyon lényeges, hogy a jövő technológiáival őket célozzuk meg, mivel ugye nem sokára náluk lesz a távirányító és a családfői szerepkör. Ezekkel az új trendekkel kapcsolatban még egy képet szeretnék bemutatni, ami bárhol a világon ebben a pillanatban is lejátszódhat. Kisgyerek megy haza az óviból. És ez a párbeszéd játszódik le a nagymama és közte. Na de most már komolyra fordítva a szót, gyakorlatilag az új médiafogyasztási trendeket, azt a hármat, amit bemutattam, egy mondattal lehet jellemezni, egy jellemző szlogennel szokták ezt az iparágban jellemezni. Bármilyen tartalom, bárhol, bármikor és bármilyen eszközön, ezt szeretnék a digitális fiatalok, és ezt szeretnék a nézők is egyre inkább, hogy bármilyen tartalmat el tudjanak érni. Mi a probléma ezzel? Milyen problémákat vetesz fel? Hát leginkább az a probléma, hogy mivel nincsen legális alternatíva rá, ezért leginkább az illegális megoldások vannak igénybe véve, hogyha valaki olyan tartalmat szeretne nézni, ami mondjuk nincs fent a televíziós programlistában aznap, vagy mondjuk egyébként sem. És akkor az illegális megoldások vannak igénybe véve. Ez azért probléma, ugye, mert a digitalizáció, a digitális iparág nem tudja maximalizálni a benne rejlő potenciált, és hát gyakorlatilag akarva akaratlanul a pénz az ő zsebükben fog landolni, szemben azokkal gyakorlatilag, akik a technológiát fejlesztik és csinálják. Ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes hír gyakorlatilag Norvégiából, hogy egy olyan időszakban, mikor az emberek videós tartalmak iránti igénye gyakorlatilag exponenciálisan növekszik, Norvégiában egy Spotify nevű megoldással, amivel zenét, videót és televíziót lehetett online az interneten keresztül nézni, szóval az illegális megoldásokat vissza tudták szorítani egy megfelelő legális alternatívával. Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus megoldás. Szóval az egész mögé gyakorlatilag egy legális alternatívát kell formálni, ami kielégíti az elhangzott trendeket. A megoldás az OTT, az over the top, ez még így szerintem nem olyan sokaknak mond valamit. Hát mit szoktunk csinálni ilyenkor, mikor valami annyira nem ismerő számunkra? Hát beírjuk ugye a keresőbe, viszont itt ezzel azonnal zsákutcába futunk, mivel az over the top keresőbe írásával a velem egy idős népszerű szkander, ez még nem az, velem egy idős népszerű szkanderfilm a Túl a csúcson ről érkezik az első 21.200 találat. De a viccet félretéve, gyakorlatilag az over the top az azt jelenti, hogy a meglevő internetes előfizetés hátán utazik a videószolgáltatás. Az Amerikában már nagyon-nagyon kifejlett, nem jár annyira gyerekcipőben, mint nálunk, és mondtam, hogy egy Netflix nevű cégnek 20 millió előfizetője van, ami gyakorlatilag magyarországi vagy európai léptékekben egy, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy felfoghatatlan magas szám. Szóval az OTT az meglevő internetes szolgáltatáson utazik, és akkor különböző másik iparágban levő buzzwordökkel, illetve a körképpel megpróbálom leírni, hogy mi is ez. Mert nem olyan triviális ez a fogalom. Szóval OTT megközelítést többen használnak, szóval a videót az emberekhez az interneten keresztül különböző módszerekkel juttatják el. Van, aki a számítástechnikában elős, ugye a Google-nak a YouTube szolgáltatása tipikusan ezen a térfélen mozog. Van, akinek eszközeik vannak, és különböző alkalmazásokkal juttatják el a videót az emberekhez. Van, akik tartalomban erősek, és megpróbálják az egész gyakorlatilag láncot átugorni, szóval a szolgáltatás nyújtókat, és közvetlenül eljutni a nézők felé. És van, akik ugye a szolgáltatás nyújtó iparágban mozogtak, és ők gyakorlatilag megpróbálnak ilyen infrastruktúrákat építeni, amelyen ezek a videók utazhatnak. Az OTT-t, vagy az internetes tévét, most már kimondhatom, szokták az okos tévékhez, vagy a Connected TV-khez hasonlítani. Az a különbség a kettő között gyakorlatilag, hogy a Connected TV, vagy okos tévé gyakorlatilag csak egy dimenziója ezeknek a trendeknek a kielégítésének, amiről beszéltem, hiszen gyakorlatilag csak a televíziót jelenti. Az internetes tévé azon kívül, hogy a televíziót jelenti, jelenti a többi képernyőt, illetve a többi közti interakciót és felhasználóbarát tartalom mozgatás. Gyakorlatilag lehetséges az, hogy a televízióban elkezdek valamilyen tartalmat nézni, és folytatom a vonaton egy okostelefon segítségével. A másik fogalom, amit az internetes tévéhez vagy OTT-hez hozzá lehet párosítani, illetve hozzá kell viszonyítani, az az IPTV. Gyakorlatilag a video streaming kezdete óta ez a két megoldás elvált egymástól, mivel az IPTV definíciójában az szerepel, hogy menedzselt hálózat kell ahhoz, hogy megfelelő minőségű, megbízhatóságú és gyakorlatilag interaktivitású tartalmat vigyünk át az interneten keresztül. Ugye ez nem publikus internet, az OTT van a publikus interneten, és gyakorlatilag itt ugye nem lehet ezeket a quality of service vagy szolgáltatás minőség paramétereket gyakorlatilag garantálni. Ugye mivel a publikus internetről van szó, és gyakorlatilag ez nem biztosítható. Az IPTV-ről még annyit érdemes elmondani, leginkább televízió és számítógép képernyőre irányul egy set-top box-szal. Vannak vezeték nélküli megoldásaik is, de ezek annyira még nem elterjedtek, majd talán az LTE-vel lehet egy ilyet garantálni, egy menedzselt hálózatot, aki internetszolgáltató. Viszont az OTT-vel nem kell internetszolgáltatónak lenni, vagy külön hálózat infrastruktúrát üzemeltetni ahhoz, hogy az emberek számára videószolgáltatásokat nyújtsunk, videós tartalmakat juttassunk el. Szóval gyakorlatilag ez a kettő között a különbség, az OTT a publikus interneten utazik. Még egy kis összefoglaló, napjaink médiatartalom továbbítási megoldásai, szóval gyakorlatilag a műsorszórás, és ugye az Antenna Hungária is itt játszik jelenleg, szóval gyakorlatilag a televízióra irányul. Az IPTV leginkább a set-top boxokon keresztül a televízió képernyőre vagy a számítógépre, az internetes tévé pedig leginkább igény szerinti, szóval nem élő tartalmakat, hanem mint például a YouTube rövid videoklipeket továbbít az interneten keresztül. Ez van manapság. Viszont különböző technológiák segítségével lehetséges élő tartalom továbbítása és megfelelő minőségen a publikus interneten keresztül. Egy kicsit beszélnék a video streamingről, amivel gyakorlatilag a nézők megkapják a tartalmakat. Az első video streaming mindenki számára ismerős lesz, hogyha elmondom, hogyha a YouTube ezt használja, szóval gyakorlatilag egy adott minőséget megnyitjuk gyakorlatilag, mivel a meglevő erőforrásokat, internetes erőforrásokat használja, ezért a HTTP szerverek és cache-ek gyakorlatilag képesek arra, hogy ezeket a videótartalmakat gyakorlatilag tárolják és továbbítják a nézők felé. Szóval, hogyha megnyitok egy ilyen progresszív letöltéses videótartalmat, akkor a bufferembe elkezdi tölteni gyakorlatilag a szerver a tartalmat, elkezdi küldeni felém, és folyamatos nézői élményt tud biztosítani, amennyiben megfelelő a sávszélesség, vagy pedig várok egy kicsit, hogy a videó betöltődjön, és akkor újra megnyomom a play gombot. Gyakorlatilag a hátrányai közé az tartozik, hogy élő tartalomhoz nem igazán jó, mivel ilyenkor még nincs letölthető fájl, csak nagy késleltetéssel valósítható ez meg. Az emberek, és ez egyébként nagyon érdekes szerintem, a betöltött videómennyiségek 20%-át tekintik meg, és ezzel gyakorlatilag feleslegesen terhelik a hálózatot. És gyakorlatilag a harmadik hátránya pedig, hogy a minőségek közti átváltás csak akkor lehetséges, mivel ugye itt csak egy minőség van, hogyha újra kezdődik az egész letöltés. A másik streaming megoldás, ami manapság jellemző az interneten, az az RTSP-RTMP protokollal került megvalósításra. Hát erről gyakorlatilag csak gyorsan annyit szeretnék mondani, hogy itt megvannak a különböző minőségek, lehetséges a váltás közöttük, viszont az a baj, hogyha nem megfelelő a sávszélesség, akkor ez folyamatosan akadni fog, és például egy sportközvetítés közben nincs annál idegesítőbb, mint hogyha ugye megakad a videós tartalom. Gyakorlatilag ez teljesen frusztráló élmény tud lenni a nézők számára. További hátrány, hogy a speciális web szervereket használ, illetve speciális portszámokat, és gyakorlatilag a tűzfalak gyakran kiszűrik, szóval ezzel garantáltan nem lehet munkahelyen videót nézni. És most következik az internetes TV vagy OTT-nek a streaming megoldása, ez az adaptív streaming, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy alkalmazkodik a sávszélességhez. A videós jelfolyamot, ami a stúdióból bejön, különböző minőségű bitfolyamokra. Itt látható, mondjuk gondoljuk, hogy ez a 720p, ez a sima VGA tartalom. Ez különböző jelfolyamú, különböző minőségű jelfolyamokra transzkódolja, és ezeket a jelfolyamokat különböző szeletekre vágja. Egy 2-5-10 másodperces szeletekbe gondolkodjunk, és ezeket a szeleteket különböző internetcímekre, különböző URL-ekre helyezi fel a szerver. A kliens pedig méri a sávszélességet, a rendelkezésre álló sávszélességet, illetve tudja a saját CPU kapacitását, illetve gyakorlatilag ezt a renderelési képességét, hogy milyen erőforrásai állnak rendelkezésre, és ennek fejében ezeket a különböző kis URL-eket ő elkezdi megnyitni egymás után, mivel ezek számozva vannak, és legelőször egy úgynevezett manifest file-t fog letölteni az adaptív bitrate streamingre képes kliens, amelyben gyakorlatilag megtalálhatók ezeknek a kis tartalomszegmenseknek az URL címei. És akkor gyakorlatilag onnantól fogva ő dönti el, hogy mit vesz igénybe. Itt is látható, ugye, hogy különböző, ez az ábra is azt próbálja szemléltetni, hogy különböző minőségű, úgynevezett kimeneti profiljai vannak a videónak, és mindig a lehető legjobb minőség áll rendelkezésre a sávszélesség függvényében, és az összes ilyen streaming megoldást, van az Apple-nek, a Microsoft-nak, a 3GPP-nek, az összeset valamilyen szinten smooth-nak nevezik, mivel folyamatos nézői élményt garantál, a videók nem akadnak meg, hanem hogyha kisebb minőséggel, de akkor is folyamatosan mennek. Ugye beszéltem erről a transzkódolásról, hogy különböző minőségű jelfolyamok jönnek létre, ezek itt láthatók, ugye gyakorlatilag 500 kilobittel, 800 kilobittel, és a teteje a 3 megabit, ami gyakorlatilag már egy 720p-s minőséget takar, ugye gyakorlatilag HD. Itt még gyakorlatilag a kliens-szerver közötti kommunikációban szerettem volna bemutatni, hogy gyakorlatilag ugye a kliens kérvényez minden requestet, minden kérést, és gyakorlatilag először lekéri ezt a manifest file-t, amit mondtam, ezeknek a kis tartalomszeleteknek a térképét, és akkor onnantól fogva elkezdik kérni ezeket a fragmenteket, vagy szegmenseket, vagy tartalomszeleteket a rendelkezésre álló sávszélesség alapján. A TILB labor hallgatóinak kedvéért én Wireshark-kal is ezt a kommunikációt megpróbáltam itt felvázolni, és gyakorlatilag itt is látható, hogy ugye HTTP streamingről van szó, és gyakorlatilag láthatók a klasszikus kérések. Ugye először lekéri a manifest file-t, utána pedig a különböző tartalomszeleteket. És akkor ez gyakorlatilag így képes működni. Itt még szeretném bemutatni a tartalomértékláncot itt az internetes tévével vagy OTT-vel kapcsolatban, mivel nagyon érdekes, hogy a tartalomgyártók ugye itt a ezen a szélén gyakorlatilag képesek közvetlenül a nézők személyig eljutni a kamerájuk lencséjével, hogyha egy ilyen megoldást vesznek igénybe, és ez ugye gyakorlatilag mindenkinek új lehetőséget ad a média iparágban, hogy ilyen szolgáltatást kínáljon, mivel át lehet ugorni a közbenső cégeket, akik mondjuk a tartalmak aggregálását vagy a szolgáltatás nyújtását tervezik. Ugye gyakorlatilag ez versenyt is érénkít ebben az iparágban. Na most a következő ábránál nem kell megijedni, ezt úgy rajzoltam, hogy meglehetősen egyszerűen el tudja mondani a fő blokkjait egy ilyen megoldásnak. Szóval gyakorlatilag a nekem jobb szélén, az önöknek a bal szélén látható blokkba gyakorlatilag az OTT fejállomásra érkezik be a stúdióból a tartalom. És ez gyakorlatilag megcsinálja azt az adaptív bitrate streaminget, amit megbeszéltünk, ugye, hogy különböző minőségű jelfolyamokat hoz létre, és ezeket szeletekre vágja. Akkor itt a második nagy blokk, ez a business management rész, ahol gyakorlatilag a különböző tartalmakkal kapcsolatos jogok, nézői jogosultságok, felhasználónak az adatai vannak jelen, például meg lehet a business management része adja meg, hogy például ezt a tartalmat meg lehet-e okostelefon tekinteni, vagy pedig csak televízión. Szóval a különböző szabályok ebbe épülnek be, és itt még különböző ínyentségek is adhatók hozzá ehhez az egész megoldáshoz, mint például location management, ami gyakorlatilag regionális szolgáltatásokat tud adni mondjuk az Észak-Dunántúli nézőknek, vagy például a különböző ajánlások, tartalomkeresés, vagy pedig hirdetésbeszúrás. A következő nagy blokk a média tartalomnak a továbbítása. Erről részletesen fogok beszélni, annyi a lényeg gyakorlatilag, hogy egy tartalom továbbító hálózattal kerül a tartalom továbbítása a nézők felé, mivel ugye itt a publikus interneten vagyunk, publikus interneten keresztül továbbítunk, így jól jön egy kis sávszélesség, úgymond erősítő, ami gyakorlatilag az utolsó kilométerig, a last mile-ig az internet szolgáltató hálózatáig gyakorlatilag elviszi ezt a tartalmat, és ugye tömegigényeket képes ilyen módon kiszolgálni, mert van akkor a kapacitása. Itt még található mondjuk a webportál, vagy mondjuk, hogyha valaki a műsorszórást ezzel az internetes tévével ötvözi, akkor gyakorlatilag ezek a hibrid alkalmazások, amik bizonyos adatokat ebből, bizonyos adatokat pedig a másikból vesznek ki. Végül pedig a nézők IP-hez kapcsolt eszközei következnek, amihez ugye a televízió most már oda tartozik. És ugye gyakorlatilag itt egy alkalmazással lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást, ami áll egy lejátszóból, egy playerből, illetve egy DRM kliensből, amennyiben a tartalmat védeni kell. Márpedig a prémium tartalmakat védeni kell, például a hollywoodi stúdiók erre ugye nagyon harapnak, hogyha a tartalom nincs levédve, és úgy nem is adják oda a szolgáltatás nyújtójának. Szóval gyakorlatilag ezzel a DRM-mel betitkosítjuk a megoldást, ez az alsó rész, illetve még a hálózat management és network management és a hálózat felügyeletre is van egy modul, ami ezt végzi a különböző eszközöknek. Tartalom továbbító hálózatokról szeretnék most egy rövidebb összefoglalót mondani. A tartalom továbbító hálózatokra gyakorlatilag azért van szükség, mivel az internetet manapság már olyan funkciókra, olyan megoldásokra szeretnénk használni, amivel eredetileg nem számoltak a kitalálásánál. Ugye az internet alapvetően best effort jellegű hálózat, szóval gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy minden bit egyenlőnek született, és nem lehet priorizálni a különböző csomagoknak a továbbítását. Ez csak saját hálózatban lehetséges, ugye mondjuk, hogyha valakinek egy saját hálózata, akkor az megoldható, hogy mondjuk MPLS-sel, Layer 2-ben, vagy InServe, DiffServe-vel különböző prémium prioritásokat rendeljen hozzá ezekhez a csomagokhoz, és akkor azok gyakorlatilag elsőbségi szolgáltatással továbbításra kerüljenek. Viszont a publikus interneten ez nem megoldható. Viszont a videós tartalom nagyon érzékeny például a késleltetésre és a különböző quality of service paraméterekre, mint például a késleltetés, a jitter, hát ugye a sávszélesség, de az magától értetődő. Ahhoz, hogy publikus interneten keresztül tudjunk megfelelő minőségű videós tartalmat továbbítani, egyrészt az adaptív bitrate streaminget hívjuk segítségül, ami gyakorlatilag folyamatos lejátszást fog garantálni, rendelkezésre áll a maximum sávszélesség fejében, illetve tartalomtovábbító hálózatot lehet telepíteni, amely gyakorlatilag ezen az ábrán látható, hogy mit is csinál. Szóval a hagyományos tartalom továbbításban gyakorlatilag egy kiszolgáló a kliensek felé továbbítja a különböző tartalmakat. Azonban, hogyha videótartalomról vagy, hát ugye a videótartalom a leginkább sávszélesség intenzív tartalom, hogyha ilyen tartalmakról van szó, akkor egy tartalomtovábbító hálózatot szoktak telepíteni gyakorlatilag, és ez azt csinálja, hogy az úgynevezett eredeti szerverből való tartalmakat saját magában is eltárolja, szóval gyakorlatilag replikákat hoz létre a tartalomból, és így a nézők felé a lehető legközelebbről lehet elvinni ezeket a tartalmakat. Ugye a TCP miatt, gyakorlatilag TCP nyugtázási mechanizmusa miatt, gyakorlatilag a publikus interneten az a helyzet, hogy a rendelkezésre álló a minőség gyakorlatilag fordított talányban van a távolsággal, szóval gyakorlatilag megfordítva ezt, minél közelebbről visszük el a tartalmat a nézők felé, annál jobb minőségű lesz ez elméletileg. És gyakorlatilag ezt a tartalomtovábbító hálózatot használják erre. Ez különböző előnyökkel jár, mint például ugye gyakorlatilag a szerver sávszélességének a gyakorlatilag optimalizálása, mivel ugye leveszi a terhet róla, ezen kívül redundancia feladatokat lát el, nem lehet az eredeti szervert megbénítani különböző támadásokkal, ugye DOS, Denial of Service támadásokkal, és hát a nézők, nagy nézői számokat képes kiszolgálni. Itt látható egy részletesebb megoldás, ahol az eredeti szerver látszik, hogy a szélekre kiteszi a tartalmakat a cache szerverek felé, és ezek a cache szerverek fogják a bejövő kéréseket, ugye a kliensek ilyenkor velük kommunikálnak, a bejövő kéréseket kiszolgálni, amennyiben megvan a tartalom bennük. Amennyiben nincs meg a tartalom, úgy az eredeti szerverhez fognak fordulni. A cache-elés egyébként két módon kerülhet megvalósításra. Az egyik, hogy az eredeti szerver, az az origin szerver, gyakorlatilag egy push móddal kitolja a tartalmat a cache szerverek felé, még az igények beérkezése előtt, és akkor a kliensek már közvetlenül azt tudják igénybe venni. A második megoldás a pull módszer, gyakorlatilag amikor húzzák a cache szerverek a tartalmat, mégpedig úgy, hogy a kliens részéről egy kérés érkezik, és akkor a cache szerverek lekérik az eredeti szervertől ezt a tartalmat, viszont aztán már eltárolják magukban. Ugye ezek tárolják ezeket a különböző kis tartalomszeleteket különböző minőségek mellett, és így a kliens képes a hálózati szűk keresztmetszeteket is olyan módon kikerülni, hogy a megfelelő cache szervert lehet igénybe venni, mivel itt működik egy olyan alkalmazás a forgalom optimalizáció miatt, hogy request routing, így meg lehet nézni, hogy melyik cache szerver szabad, melyiknek van kapacitása, melyik van a legközelebb, szóval az egész forgalma optimalizálásra kerül. Ezen kívül különböző webszervizek érhetők el egy tartalomtovábbító hálózattal, mint például az említett adaptív bitrate streaming. És a forgalmat gyakorlatilag megosszák egymás között ezek a cache szerverek. Egy internetes TV forgatókönyvet hoztam a végére, tényleg csak ízelítőnek, hogy megnézzük azt, hogy mennyire bonyolult is tud lenni ez a kép, ugyanakkor a felhasználó szempontjából mennyire egyszerű, hogyha egy élő tartalmat meg szeretne tekinteni, például egy olimpiai gerelyhajítást. Nem tudom, miért ez jutott az eszembe. Megnyitja az alkalmazást a néző, és kiválasztja a tartalmat, és leüti a play gombot, és ezzel az ő feladata véget is ért. Az alkalmazás szerver megnézi, hogy milyen eszközről veszi igénybe ezt a tartalmat, milyen eszközről szeretné megtekinteni. Továbbá megnézi, hogy a felhasználó autentikációja rendben van-e, szóval hogy fizető felhasználó-e, illetve jogosult-e a tartalom megtekintésére. Azonban ennek érdekében még konzultál a business management rendszerrel, ahol megnézik a tartalomhoz kapcsolódó jogokat, illetve még egyszer megnézik a felhasználónak az előfizetői csomagját, hogy a kettő összepárosítható-e, illetve hát ugye megnézheti-e a tartalmat. A tartalom transzkódolása, amennyiben ő volt az első néző, aki ezt kérte, a fejállomásban elindul, különböző minőségek kerülnek létrehozásra a stúdió jelekből, és ezeket kis szeletekre szabdalják, és ezek az Origin szerverben eltárolódnak, ott van egy nagy tárhely. Az Origin szerver a megfelelő copy vagy cache szerver felé ezeket a tartalmakat odaadja, ezeket kis URL-eket ott is eltárolódnak, illetve létrejön ez a manifest file, ami a térkép arról, hogy milyen URL-en, milyen kis tartalom szelet található. Ezt odaadja az alkalmazás szervernek, amennyiben van, és ez egy komplett OTT megoldás. Az a lényeg, hogy ez a manifest file, ez a térkép elkerül a klienshez, és a kliens megnézi, hogy milyen sávszélessége áll rendelkezésre, méréssel, és hát általában legelőször a gyorsaság miatt, hogy a tartalom minél előbb elinduljon, tipikusan a legkisebb minőségű tartalomszeletet szokták lekérni, és ez akkor folyamatosan a sávszélesség függvényében folyamatosan felmegy akár Full HD tartalomra, vagy 720p-re. Igen, és hogyha titkosítás van alkalmazva, akkor ez már a fejállomásban létrejön, a tartalom szeletelése után a DRM megoldás küld egy kulcsot az encodernek, ami ezzel általában 128 bites aszimmetrikus kulcsokat használnak, ezzel betitkosítja a tartalmat, és a néző csak a licensz megléte mellett tudja megnézni ezt a tartalmat, úgy tudja megtekinteni a megfelelő általa kívánt tartalmat. Én záró gondolatként azt szeretném elmondani, hogy véleményem szerint egy nagyon izgalmas időszak előtt áll az iparágunk, a médiaiparág. Teljesen bizonyos, hogy a változás hullámai minden céget, aki itt tevékenykedik, el fognak érni. Néhányakat ez magasra fog repíteni. Ők azok, akik ezeket a hullámokat, ezeket a változásokat meg tudják lovagolni, viszont mások mélyre kerülhetnek. Mint például tipikus példa arra, aki magasba emelkedik Amerikában, ez a Netflix nevű cég, aki ezt az online streaminget nagyon jól használta ki. Hatalmas nézőszámon, ugye ezt említettem. Mi az Antenna Hungáriánál örömmel veszünk és üdvözlünk minden olyan technológiát, amelyek gyakorlatilag arra irányulnak, hogy a nézői élményt ki tudjuk teljesíteni, ki tudjuk bővíteni ezzel. Napi szinten foglalkozunk számos ilyen technológiával, és én azt gondolom, hogy a cél nem lehet kevesebb, mint a tökéletes nézői élmény a szemszögünkből. Személyre szabott, magas minőségű tartalom formájában a elmondott szlogennel együtt bárhol, bármikor és bármilyen eszközön. Köszönöm szépen!
Szeretném megköszönni Szűcs Lacinak a hozzájárulását az rendezvényünk színvonalának emeléséhez.
Köszönöm szépen!
És hát elvileg már tart az ebéd, de gondolom, hogy ha kérdése van az embereknek Lacihoz, vagy bárkihez a...
Köszönöm. Virág Zsolt vagyok a invitált, és egy kérdésem, mi is foglalkozunk ezzel az OTT-vel, és felmerül a kérdésig az, hogy sajnos itt csak egyetlen egy kép volt a értéklánccal kapcsolatosan. És kérdésig az, hogy ha jól tudom, a Antenna Hungária nem egy content owner, igaz? Tehát,
így van.
Maximum csak közvetítő lehet. Hogyan fog védekezni, vagy hogy képzeli el magát az értékláncon belül, hogyha egy OTT szolgáltató, vagy a content owner maga lépne fel esetleg, mint provider? Lásd mondjuk HBO Go, aki már Magyarországon elindult, és igazából most még karöltve a szolgáltatókkal, de ha jól tudom, akkor el fogja hagyni a szolgáltatókat, és saját lábra fog állni.
Igen, ugye tipikusan az HBO Go-t, hogyha jól tudom, 3 vagy 4 darab internet szolgáltató partnerük van, és ez korlátozza az ő szolgáltatásukat
egyelőre.
Hát az Antenna Hungária ugye nyilvánvalóan nem gyárt jelenleg tartalmat, illetve én azt gondolom, hogy a közeljövőben nem is fogunk, viszont a szolgáltatás nyújtójaként mindenféleképpen én el tudom képzelni a cégemet. Itt ugye különböző partneri viszonyokat lehet előre bocsátani, hogy ezekkel gyakorlatilag egy komplett OTT megoldás kialakítható. tartalomra szükség van. Ugye, ahogy mondtam, a tartalom marad a király továbbra is, úgyhogy a személyre szabott érdekes tartalom a legfontosabb.
Csak furcsa az, mert a magyar médiaszolgált vagy felhasználók is, mondjuk, hogyha a legnézettebbeket nézzük, igaz a Barátok közt, meg minden ilyesmi, néha már nem is a broadcast tévén keresztül nézik, hanem a szervereken kikerülve például a reklámtartalmakat, meg minden ilyesmi. Szóval nem nagyon látom még itt az értékláncban azokat a hagyományos szolgáltatókat, igazából mint a T-com vagy Antenna Hungária.
Nem, de ugye technológiai szolgáltatók voltak, vannak és lesznek, és aki gyakorlatilag ezt az OTT infrastruktúrát, ezt szolgáltatja, a fejállomást, a business management modult, akkor a content delivery networköt, vagy tartalom továbbító hálózatot, azokra mindig szükség lesz, és tartalom szolgáltatói részről, hogyha nincs meg ez a fajta tapasztalat, vagy műszaki felkészültség, akkor szolgáltatás nyújtókra, én azt gondolom, hogy szükség lesz.
Köszönöm.
Szívesen.
Ja, akkor nem kérdezem. Majd külön megkérdezem.
Ebédszünetben is szívesen válaszolok.
Jó. OTT és a Social TV közti kapcsolat. Van-e? Annak részének tekintitek, vagy az egy külön fejlesztési irány?
Nem, szerintem mindenképpen a része. Szóval ez az OTT, ez megfelelően általános ahhoz, hogy beleértsünk minden olyat, ami a jövő kihívásainak meg tud felelni. Köszönöm.